Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma Wilson amerikai elnök pontjairól és az ezekhez igazított magyar politikáról beszélgetünk Glant Tibor történésszel. Bevezetésként hallgassanak meg egy részletet Tormai Cecil bújdosó könyvéből. Az újságok ma Károlyi kormányának panaszkodásával vannak tele. A kormány tiltakozó táviratokat küld az antant hatalmakhoz, a csehekhez, oláhokhoz. Hivatkozik a szövetséges hadseregekkel kötött fegyverszünetre, Wilson elveire, a világ megváltó pacifizmusra. Igazságot, segítséget, élelmet és szenet kér. És Károlyi azzal fenyegetőzik, hogy ha az antant nem akarja, hogy itt zöld káderek alakuljanak, a vörösekről nem beszél, mert ezeket már megalakította, ha az antant nem akarja, hogy fosztogatás, gyújtogatás és rablás borítsa lángba Európa ezt a részét, akkor itt a 12. óra. Az antant azonban már tudja, hogy Károlyi uralma ezt a lángbaborítást már elvégezte, és nem felel. De felel Kramarz, a csehek nevében, akivel Károlyi a háború alatt hazája érdeke ellen összeesküdött. Fennhéjázóan szinte úgy kiállt le hozzánk, mint a csúfolódnék. Az antant államok elismerték, hogy a tótok lakta területek a csehszlovák államnak egy részét alkotják, nem pedig a magyar állam alkotó részét. A magyar kormány tehát fegyverszünetet nem köthet tót részekre vonatkozólag is, mert ezek időközben a csehszlovák állam részeiül ismertettek el. Így kiállt le és felel az olá király is, aki hadseregéhez szól. Katonák, a régvárt óra elérkezett. A szövetségesek átlépték a Dunát, és ez az óra arra int, hogy oldalukon fegyvert fogjunk. Bukovinai és erdélyi testvéreink hívnak át utolsó harcra. A győzelem a miénk, ezért előre Isten velünk van. A belgrádi fegyverszünettől vérszemet kapott minden ellenségünk. A szerbek előtt a Károlyi kormány maga nyitott ajtót, a többiek belökik a saját kezükkel, és lángoló gyűlölettel jönnek, csak egyre jönnek. Van a magyar történelemnek egy apokaliptikus pillanata a 20. században, illetve ott több is van, de rögtön a 20. század elején van egy 1918-ban. Akkor, amikor az amerikai hadsereg már bekapcsolódott a háborúba, és Magyarországra megérkeznek az első hírek 17-18-ban az amerikaiak bekapcsolódásáról, és a Wilsoni 14 pontról. Magyarországon ezt ma a közvélemény inkább olyan csaliszerűnek tartja, amit aztán később nem tartottak be. Mi volt Wilson elnöknek az eredeti szándéka ezzel, és mi valósult meg belőle?
A beszéd közvetlen kiváltó oka az volt, hogy 17 november 7-én megtörtént a nagy októberi szocialista forradalom, ugye, és Lenin elvtárs közzétette elképzeléseit a világ jövőjével kapcsolatban, be konkrétan szerepelt, hogy lesz egy világforradalom, amiben szépen kinyírják az imperialistákat forradalmilag, és akkor hát utána majd felépítik azt a nagy szocialista emberközösséget, ahol majd határokon átnyúlva megszűnnek a kereskedelmi korlátok, és így tovább. Nagyjából hasonló dolgokban gondolkozott Wilson is egy háború utáni rendezés kérdésében, csak ő nem gondolkozott bolsevik forradalomban és az imperialisták kiirtásában, és a két program azért ilyen retorikai szinten kimondottan hasonlított egymásra. Ha másképp fogalmazunk, akkor ugye Wilson már egy bő éve beszélt folyamatosan a népszövetségről, és arról, hogy létre kell hozni egy nemzetek feletti együttműködést, ami ellehetetleníti az olyan típusú háborúkat, mint amilyen háborúk az osztrák-magyar Hunor és Szerbia között kitörtek, és utána globális háborúvá alakultak át. Tehát Wilson ezen már hosszú ideje gondolkozott. Na most a lenini program meghirdetése után, illetve azután, hogy ez a bolsevik forradalom Szentpéterfára túlélt, szó szerint fizikailag, és gyakorlatilag polgárháborút idézett elő Szovjet-Oroszországban, erre reagálni kellett. Lloyd George reagált erre először január 5-én.
Ugye az angol miniszterelnök?
Az angol miniszterelnök, aki egy ilyen szakszervezeti gyűlésen mondta el, hogy nagyjából mit gondol a rendezésről. Ezt megelőzően viszont 17 legvégén volt egy szövetségközi tanácskozás, ahova amerikai részről House ezredes Wilsonnak a hát nem hivatalos nemzetbiztonsági tanácsadója, Wilson az alter egójának nevezte, tehát legbelsőbb tanácsadója utazott, és ott már egyeztettek arról, hogy milyen lépések következzenek, és nagyjából az volt a megállapodás, hogy nyilvánosságra kell hozni hadi célokat, konkrétan meg kell fogalmazni, hogy képzeljük mind a háború lezárását, mind a háború utáni világot. Ezt követően House hazatért, és olyan 2-3 napon keresztül egyeztetett Wilsonnal arról, hogy mit mondjanak és mit nem mondjanak. Így állt össze a 14 pontos beszéd, ami de facto az Egyesült Államok 1918. január 8-i hadicéljait foglalja össze. Ez azért fontos, mert hogyha hadicélokat össze kellett volna foglalni, mondjuk 17 szeptemberében Caporetto előtt, vagy 18 júliusában a nagy német offenszíva közepén, ezek nagyon másképp hangzottak volna.
Wilson 14 pontja a beszédekben hangzott el, de így foglalhatjuk össze. a titkos diplomácia megszüntetése, a tengeri hajózás szabadsága, a nemzetközi kereskedelem egyenlősége, a gazdasági korlátozások megszüntetése, a fegyverkezés csökkentése, a gyarmati igények pártatlan rendezése, a központi hatalmak által megszállt orosz területek kiürítése, Belgium szuverenitásának helyreállítása, a megszállt francia területek kiürítése, Elzász és Lotaringia Franciaországhoz csatolása, az olasz határoknak a nemzeti elv alapján való kiigazítása, az osztrák-magyar monarchia népeinek autonóm fejlődésének biztosítása, Románia, Szerbia és Montenegró kiürítése, Szerbiának tengeri kijárat juttatása, a balkáni államok határainak a nemzeti választóvonalak szerinti átrendezése, az oszmán birodalom alatt élő népek autonóm fejlődésének biztosítása és a Dardanellák megnyitása, független tengeri kijárattal bíró lengyel állam létrehozása, a nemzetek általános összefogása a politikai függetlenség és területi sérthetetlenség biztosítására.
Ezért a 14 pontot úgy kell néznünk, hogy ez egy konkrét ilyen diakép arról, hogy hogy állt az Egyesült Államok a háborúhoz az adott pillanatban. Viszont a 14 pontnak az első része, tehát ez a Nemzetek Szövetségének létrehozása, a nyílt diplomáciai tárgyalások, a tengeri kereskedelem szabadsága, a nemzeti önrendelkezés, egy csomó olyan dolog volt benne, amiköré fel lehetett építeni az új Pax Americana nemzetközi PR-ját, ahogy ma mondanánk. És ugye erről érveltem a cikkemben, ami a külügyi szemlében jelent meg, úgy érveltem ezzel kapcsolatban, hogy a 14 pont már 18 tavaszára elszakad a szövegtől, és egyfajta ideává válik. Az új béket, Wilson úgy definiálta a háborút, hogy the war to end all wars. Az a háború, amely véget vet minden háborúnak. Azért nem akarnám utolsó háborúnak nevezni, mert ugye azt mi gombafelhőként képzeljük ma már el a második világháború miatt, de gyakorlatilag ez volt a gondolkodás, hogy olyan rendszert kell létrehozni, ami kizárja, hogy ilyen típusú háborúskodás legyen. Tehát akár európai szinten is kollektív biztonsági megállapodások, és így tovább. Ugye ezt őrült mennyiségben kinyomták, tehát csak Svájcban 10 000 példányban nyomták ki németül, és terjesztették Németország, illetve a monarchia irányába csak a német változatot. Tehát ez tudatosan felépített PR kampány volt, és valamilyen módon ennek az új világnak, ennek a Wilson által ígért új világnak történészként azt mondanánk, hogy Pax Americanának lett a szimbóluma, vagy a hívószava. Most ezt később kiegészítette újabb 4-5 békeelvvel, majd amikor megkezdődtek a fegyverszüneti tárgyalások, akkor megkérték Walter Lippmann, aki az egyik ikonikus amerikai újságíró, hát nőtte ki magát, akkor még liberális volt, később inkább konzervatív lett, a New Republicnak a főszerkesztőjét, meg Frank Cabot, aki meg a New York World-nek volt a szerkesztője, és mind a ketten az amerikai hírszerzésben dolgoztak, hogy írják le, hogy hogy áll most a 14 pont. Na most ezt a Lippmann-Kopp féle értelmezést, ezt nem csak hogy közölték a fegyverszünetet kérő államokkal, hanem lehozták a sajtóban is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudtuk 18. október elején, hogy a 10. pont abban a formában mondjuk nincs érvényben, tehát a monarchia federalizálásáról szóló pont nincs érvényben. Ezen a ponton mutatható ki leginkább, hogy a 14 pont, a szöveg és a politikai akarat elvált már egymástól. Tehát ezzel lehet a legjobban demonstrálni, hogy a 14 pont valóban egyfajta diakép a 18. januári állapotokról. 18. októberében már nem nagyon lehetett a monarchia federalizálásáról beszélni. Megpróbált a 4. Károly is október közepén egy rendelettel, de ez már senkit nem hatott, megjöttek a helyi forradalmak, és széthullott a monarchia.
Wilson Közép-Európában a regionális integrációt támogatta volna. 1918-ban szakértői részletesen megvizsgálták a Duna-medence föderációjának lehetséges változatait. A dualizmus gondolatát továbbfejlesztve a bizottság tagjai felvázolták az összes lehetséges trialista megoldást, de egyikkel sem voltak igazán elégedettek. A bizottság utolsó nagy átfogó, de láthatóan septében összerakott jelentésében 1918. október 1-én elismerte, hogy igazságos határjavaslatokat nem tud letenni az elnök asztalára.
Nyilvánvaló, hogy a csehszlovákok, románok és jugoszlávok számára javasolt határok egy nagy történelmi múltú állam feldarabolását jelentik. Nyilvánvaló, hogy amikor az alárendelt nemzetiségek számára igazságos és célszerű határokat jelölünk meg, olyan javaslatok születnek, melyek magyar szempontból igazságtalanok. A 10 millió magyar, majdnem egy negyede, a tervezett Magyarország határain kívül él majd. Ez lehetséges megoldás volna egy újonnan felszabadított nép esetében, mely történelme során először nyeri el függetlenségét. De a magyarok Magyarország urai voltak 8 évszázadon át. Jelentős részük idegen fennhatóság alá helyezése minden bizonnyal elégedetlenséget és valószínűleg irredentizmust fog szülni, ami a jövőben komoly problémák forrása lehet. A magyarok, akik a szlovákokat, románokat és szerbeket hosszú időn át alacsonyabb rendűnek tartották, így olyan államban élnek majd, mely területét és lakosságát tekintve is kisebb, mint bármelyik ezen népek számára javasolt ország.
A magyar újságok, vagy a monarchia újságai mennyire hozták a Wilsoni 14 pontot? Tehát mennyire lehetett tudni azt Magyarországon vagy a monarchiában, hogy az amerikaiak milyen szándékkal léptek? Ugye háborús cenzúra van, de emellett azért viszonylagos szabadsággal működtek még az újságok e tekintetben.
Meg rengeteg hírszerzési információ is rendelkezésre állt, hiszen Svájc volt a nemzetközi hírszerzés. Hát, ahogy némi jellemben mondanánk, homokozója, tehát mindenki bevitte a kis homokos vödrét és lapátját, és gyűjtögetett magának. Gondoljunk bele, hogy Svájc szomszédos Olaszországgal, Franciaországgal, Német Birodalommal és a Monarchiával is háromnyelvű sajtója van, tehát a bármit bármelyik országban megszellőztetnek, az eljut az összes többihez is egy napon belül. Tehát még hírszerzési információ is állt rendelkezésre, tehát mindenki pontosan tudta, hogy mi van a 14 pontban, mondom még egyszer, ráadásul nyomták az amerikai őrült mennyiségben, és terjesztették is.
Ez egy pillanatkép egy 1918. januári állapotról. Ugyanakkor a, mondjuk így, hogy wilsonizmus viszonylag gyorsan kialakul a magyar politikában is. Mennyire vallott mondjuk 1918. októberében, novemberében politikai éleslátásra az, hogy erre a 14 pontra országstratégiát vagy miniszterelnöki stratégiát lehetett alapozni?
Ha a kérdés konkrétan Károlyra vonatkozik, igen, akkor azt gondolom, hogy ez nem volt egy okos lépés, viszont azt is megértem Károly esetében, hogy nem látott alternatívát. Vagy elfogadjuk a totális vereséget, az ország szétszabdalását, és lesz, ami lesz, vagy megpróbálunk bármibe kapaszkodni, ami reményt adhat. És ugye ebből született a Wilsontól csak Wilsoni békét plakát, ami a Károlyi korszaknak az ikonikus politikai kampányeleme. Persze, hogy rossz politikus volt és rossz döntéseket hozott, ez kétség nem fér. De nem tudom, hogy én mit tudtam volna csinálni egy olyan helyzetben, amikor tényleg ránk borul az, hogy elvesztettük a háborút, hiába küldi Jászit tárgyalni a románokkal, mindenféle ajánlatokat téve autonómiára, akármire, még a Varci, meg az erdélyi románokkal sem lehetett tárgyalni, mert mindenki a győztesek oldalához akar tartozni. Az volt a probléma, ugye, hogy amikor az amerikaiak megtették az ajánlatukat, vagyis hogy lássuk, hogy mi lesz, akkor minden olyan terület, amely potenciálisan elszakadhatott a magyar királyságtól, csak győztes államhoz kerülhetett.
1916. augusztus 17-én, 4 évvel Trianon előtt az Antant hatalmak és Románia titkos együttműködési szerződést kötöttek a monarchia megtámadásáról.
Első cikkely. Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Oroszország a román királyság területét a jelenlegi határai között minden tekintetben garantálja. Második cikkely. Románia hadat üzen Ausztria-Magyarországnak, és a jelen szerződés katonai egyezményében megállapított módon és feltételek szerint meg is indítja ellene a hadműveleteket. Harmadik cikkely. Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Oroszország elismeri Románia jogát a 4. cikkelyben meghatározott az osztrák-magyar monarchiához tartozó területek bekebelezésére.
A wilsoni elvek, amelyek megjelennek 1918. januárjában, mennyire ösztönözték arra a többi antant hadviselő felett, hogy ennek megfelelően viselkedjenek a nemzetközi politikában? Mert hát ugye a Trianonhoz vezető út mondjuk nem a wilsoni elvekkel van kikövezve.
A wilsoni elvek alapköveit ledobálták arról az útról. Wilson olyan típusú vezető volt, akinek vallási indítatásból küldetés tudata volt. Emiatt egy személyi vezető volt. Az egész külügyet kézi vezérelte. A maga idején egyébként nem csoda az akkori állományra nézve. Az amerikai külpolitikát ketten csinálták House ezredessel. Wilsonnak volt egy víziója arról, hogy hogy kell kinézni a világnak. Ezt a víziót elválasztotta a szövetségesektől akkor, amikor 17-ben az Egyesült Államok hadba lépett, de nem azt mondta, hogy szövetséges, hanem hogy társult hatalom lesz a szövetségesekkel. Tehát világosan kimondta, hogy nem osztja az európai szövetségesek hadicéljait. Ebből kifolyólag nyilván a britek, a franciák és az olaszok sem osztják az amerikai hadicélokat, mert ez oda-vissza megy. Na most, amikor megállapodtak abban, hogy a békekonferencia Párizsban lesz, és ennek az elnöke Clemenceau lesz, abban a pillanatban Wilson belépett egy olyan európai diplomáciai porondra, amire nem volt felkészülve. Wilsonnak volt egy béke előkészítő bizottsága, ez úgy hitták, hogy Inquiry, egy ilyen vetvizsgáló bizottság. Ezekről most készítünk egyébként először magyar nyelven egy forrás kiadványt. Világosan kiderül az előkészítő anyagokból, hogy amikor azt mondták a csapatnak 18 őszén, hogy na fiúk, akkor konkrét határjavaslatokat kérünk, leírták, hogy ezeknek a legjobb javaslatoknak, de ezek nem működőképes javaslatok, mert ami az utódállamoknak jó, az egy 800 éves kultúrát sért, magyar irredentizmust fog szülni, és nem fogják elfogadni ezt a helyzetet. Magyarul viszont szakértői azt mondták az elnök, hogy főnök, nincs megoldásunk határjavaslatokra, jó munkát kívánunk Párizsban. El is vitte magával a fiúkat, mondva, hogy hát akkor majd lesz valami, de ez volt a tárgyalási pozíció. Ezért Wilson azt javasolta, hogy egyetlen békeszerződést kössenek a központi hatalmakkal, amivel lezárják a háborút, hozzák létre a Nemzetek Szövetségét, vagy a Népszövetséget, és majd, amikor ez az őrült háborús gyűlölködés elül, akkor majd a Népszövetség szakértőkkel állapítsa meg az új országok határait. Ebbe a narratívába illik például a Vix-jegyzék, a fegyverszüneti határok mozgatása, ami azonban már francia-angol-európai politika, aminek köze nincs ahhoz, amit Wilson akart. Nem egy békeszerződés van igaz, hanem minden legyőzött államban kötnek külön békeszerződést, de Wilsonnak felé gesztusként létrehozzák elsőként a Népszövetség alkotmányát, és ezt bele is írják minden békeszerződésbe. Ugyanígy ezt a wilsoni törekvést tükrözi az, hogy ugye konkrét határmegállapító bizottságok húzták meg a magyar, csehszlovák, magyar, jugoszláv és magyar-román határt is. Ezeknek a jelentései meg is jelentek magyarul, tehát ezek olvashatók. Tehát így látszik, hogy a wilsoni elképzelések hogy maradtak meg az európai rendezésben, de ez már nem Wilson ligája volt. Wilsonnak nem kellett tárgyalni a korábban. Az elnök a külpolitika irányítója is az Egyesült Államokban. Amikor kézi vezérléssel megy a dolog, akkor az ember nagyon szépen fel tudja építeni a maga ideáit, világát és elképzeléseit, de amikor belépünk egy európai diplomáciai térbe, ahol nem jártunk még, ott teljesen más a dinamizmus. És a békekonferenciát azt azért úgy kell elképzelni, hogy kb. 100-150 bizottság működött, néha párhuzamosan egymással, akik nem kommunikáltak egymással, néha egy ember 5-6 bizottságnak is a tagja volt, tehát egy ilyen mini agyonbürokratizált Brüsszelt képzeljünk el, ahol az információ sem forgott. Az amerikai katonai hírszerzés azt jelentette Wilsonnak március végén, hogy nincs veszélye annak, hogy Magyarországon bolsevik hatalomátvétel történik, miközben a segélyszervezetek már 21-én 5 különböző helyről lejelentették a Kuhn-féle hatalomátvételt. Teljes kommunikációs zavar is volt még e körül, még az amerikai békedelegáció mellől is. Na most, amikor egymással ütköző érdekeket kell letárgyalni, mondjuk angol, francia, olasz és amerikai viszonylat, mondjuk a Közel-Kelet kapcsán, ott meg még alapjainkat sem teregetjük ki. Tehát az egész egyfajta ilyen kezelhetetlen káosszá vált. Mindig azt hiszük, hogy a politikában vannak mestertervek. Történnek dolgok, őrült káosz van, megpróbálunk rendet látni a káoszban, és aztán majd 100 évek később megírják rólunk, hogy piszkosul nem értettük meg, hogy mi történt abban a kaotikus helyzetben körülöttünk, és ennek alapján fogják az ilyen kaotikus vagy kataklizmaszerű helyzetekben, mint a 18-as összeomlás, megítélni a politikusokat 100 évvel később.
A washingtoni politikai szándékok Károlyi általi téves felmérésére a Pesti Hírlap hívta föl a figyelmet.
Károlyi naív reménykedéssel nyújtja ki a béke jobbját Wilson felé. Egy nagy baj van. Az nevezetesen, hogy most már Wilson nincs egy véleményen gróf Károlyi Mihállyal a megegyezéses béke tekintetében. Amint hogy a mai Wilson nincs egy véleményen a régi Wilsonnal sem. Ugyanis az amerikai elnök időközben újra nyilatkozott, és most már nem a megegyezéses béke hívének vallotta magát, hanem a jenki despota fölkapaszkodott az imperializmus és a militarizmus uborkafájára. És ennek magaslatáról most már győzelemről, fegyveres győzelemről, győzelmes békéről szónokol. És minden Amerikából áthangzó nyilatkozat a monarchia földarabolásáról beszél. Tehát vagy nem olvasta Károlyi ez újabb nyilatkozatokat, vagy nagy naivitás most már megegyezéses békét várni Amerikától. Vajon azt se olvasta a gróf úr, hogy Amerika szövetségeseinek ismerte el a monarchia földarabolására fegyvert fogott cseheket? Micsoda naivitás annak az új Wilsonnak békét kunyeráló kezet nyújtani, aki azt mondja felénk, várjatok, most fegyver van a kezemben, előbb földarabollak benneteket, aztán majd kezet foghatunk.
Amikor Wilson nyilvánosságra hozza a pontjait, akkor felmerül-e komolyan bármelyik európai társult hatalomban, franciákban, angolokban, hogy azokat a szerződéseket, amelyek például Romániához kötötték őket, nyilvánosságra hozza, és kiterítse alapjait a hadviselés közepén még?
Nem. Voltak szövetséges missziók az Egyesült Államokban, amerikaiak is utaztak Európába tárgyalni, de hát azért ez acélkemény diplomáciai játék volt. Szerintem kicsit olyan furcsa, egy Clemenceau típusú politikus nyilván ilyen furcsa madárnak nézte Wilsont, viszont őrült módon szüksége volt rá, mert Wilson gyakorlatilag ilyen, én nem tudom, ilyen Rolling Stone-szerű médiasztár volt a maga idején, tehát amikor megérkezett Európába, elment Londonba és Olaszországba, és gyakorlatilag olyan volt tényleg, mint amikor Beatles megérkezett Amerikába 60-as évek elején, hogy sikítozó lányok, ünneplő tömeg, és így tovább. Tehát tényleg igazi sztárnak, mert el akarták hinni, hogy egy olyan világ jön, ahol az elmúlt 4 év nem történik meg.
Károlyi még akkor is Wilson elnök 14 pontjára hivatkozott, amikor az idő és Wilson már rég túllépett a januári elképzeléseken, és az akkor meghirdetett 14 ponton.
Elfogadjuk, mint tárgyalási alapot Wilsonnak, az Egyesült Államok elnökének békeprogramját. Ez a nyilatkozat még nem jelenteni azt, hogy Wilson minden szavának, minden betűjét szó nélkül alá kell írni, és minden elgondolásának tárgyalás nélkül alá kell vetni magunkat. De az Egyesült Államok elnökének programjában megvan az alap a gyors béketárgyalásra. Egy tartós, becsületes és a népek megértésén és megegyezésén alapuló béke megteremtésére. Hiszen például maga Wilson sem akarhatja, hogy itt Magyarországon is, például a nemzetiségek önrendelkező jogát, a maga doktrinár tisztaságában minden történelmi alap nélkül keresztül vigye.
Nagyon kevés olyan család volt, amelyiknek ne lett volna személyes tapasztalata a háború. Szegénység, megsérült vagy esetleg hiányzó apa vagy anya nélkül felnövő gyerek, éhezés, betegség. Hallottak egy olyan koncepciót, hogy tessék, itt az új világ. Ráadásul az amerikaiak nagyon szépen rájátszottak erre az új világ, új világ narratívára, és ez egy nagyon profi propaganda kampány volt. El akarták hinni a politikában, nem az számít, hogy mi igaz, hanem hogy mit akarnak elhinni az emberek, és ez igaz Károlyra is. Károly el akarta hinni, hogy igazságos wilsoni béke lesz. Közelében nem engedték Párizsnak.
Tudott egyébként Wilson Károlyról?
Igen, 14-ben konkrétan nem is volt hajlandó fogadni, mert ugye Károlyt szeparatista politikusnak tartotta, olyannak, aki a monarchia részben feldarabolása érdekében dolgozik. Gyakorlatilag magyar önállóságért dolgozónak, és viszont ezt a politikát követte egészen 18-ban Masaryk látogatásait, tehát senkivel nem tárgyalt, aki szeparatista volt. Stefanikkal se, aki a csehszlovák nagyhármasnak, ugye a szlovák tagja, úgy még akkor se a francia egyenruhába kopogtatott be a Fehérházba, és így tovább, ez nagyon következetesen képviselt, hogy nem tárgyal szeparatista politikusokkal. 18 nyaráig Wilsonnak az volt a politika, hogy a monarchiát egyben kell tartani. Ott fordul meg, amikor Clemenceau kiborítja a Bilita Sixtus ügyben, kiteregeti a sajtóban az osztrák-francia tárgyalásokat Elsass-Lotharingia kapcsán. És ugye onnantól kezdve a németek megkérdezik negyedik Károlyt, hogy hogy is volt ez? Akkor inkább vonjuk már össze az osztrák és a német hadvezetést, onnantól kezdve kényszerpályán van a monarchia katonai politikai szempontból. Wilson pedig kicsit áttételes módon, de a bolsevik forradalom megbuktatása motiválja abba az irányba, hogy elismeri a csehszlovák nemzeti tanácsot, és ezzel hivatalosan a monarchiát feldarabolók táborába átlépjen.
Károlyi 1918. október 16-án a Magyar Országgyűlésben beszélt a háborúról és a pacifizmusról.
A háborút elvesztettük, tehát egyenesen bűn volna a békét is elveszíteni. A jövőben olyan nemzetiségi politikát kell folytatni, amely a korszellemnek megfelel. A legfontosabb ma az új külpolitikai orientáció. Igenis, teljesen szakítani kell azzal a politikával, amely a német barátságra támaszkodott, amely a háború alatt mélyíteni akarta a német szövetséget, és mittel Európát akart itt csinálni. Ez ártalmára van Magyarország integritásának. Nyíltan a pacifizmus alapjára kell helyezkednünk. Ezt az alapot teljesen el kell fogadnunk a jövőre nézve.
18-ban nagyon komoly viták folytak arról a fegyverszünti tárgyalásokkal párhuzamosan, hogy hol legyen a békekonferencia. Nem volt példátlan, hogy Amerikában van békekonferencia, az orosz-japán háborút lezáró békekonferenciát Teddy Roosevelt hívta össze, közvetítette, és ugye ő ezért béke Nobel-díjat is kapott. Tehát, hogyha például Wilson ragaszkodik ahhoz, hogy ez a békekonferencia az Egyesült Államokban legyen, teljesen más lett volna a tárgyalási pozíciója, mint így, hogy ő volt az első elnök, aki hivatali idején elhagyta az Egyesült Államokat egyáltalán. Hát Wilson elment december közepén Párizsba, és gyakorlatilag nyárig ott volt. Közte két hetet volt otthon márciusban, amíg bemutatta a Népszövetség alkotmányát. Az Egyesült Államok elnök nélkül funkcionált egy fél éven keresztül háború lezárását követően. Ez nyilvánvalóan gyengíti a pozícióját. Miután belenavigálta magát abba a helyzetbe, hogy a békekonferencia Párizsban, ez onnantól egyértelmű szerintem, hogy nem valósítható meg a Wilsoni program. Ő megkapta maga béke Nobel-díját a Népszövetségért, és ugye utána is álmodozott tovább arról, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, de hát az ENSZ-nek sem sikerült ezt elérnie 45 után. Tehát annyira előtte járt a korának, nem lehetett ezt akkor megcsinálni. Annyival erősebb volt az európai diplomácia, illetve maga az a tény, hogy a térségben ott volt a francia hadsereg. Ugye Bertalotta a román vonalon például. Ez óriási helyzeti előnyt ad. Hát kinek fognak hinni? Egy legyőzött ország kicsit furcsa a miniszterelnökének, vagy egy francia hadsereg parancsnokának, hogyha ugyanarról az ügyről érkezik egy jelentés, mondjuk, hogy kísérti meg a fegyverszüneti határokat.
Roosevelt elnök így beszélt Wilsonról a második világháború után.
Wilson elnök nyílt szívű felhívása a világhoz, hogy zárjuk ki az eljövendő háborúk minden lehetőségét, megragadta a tömegek képzeletét. De az állítólagos államférfiak számára, akik összegyűltek Párizsban, hogy a békét vagy a békének nevezett 1919-es szerződéseket megkössék, írott malaszt maradt Wilson felhívása. Szemtanúja voltam ennek a látványosságnak, saját fülemmel hallottam a beszédeiket. Politikai előnyök, személyes súlynyerés, nemzeti terjeszkedés, ezek voltak a legfőbb gondok. Ilyen gondok közepette látta meg a napvilágot a Népszövetség. Kora gyerekségétől fogva hordozta a súlyos koloncot. És mégis a Népszövetségnek is közvetlenül vagy közvetve, a Népszövetség eszméjének köszönhető, hogy a világ minden állama jobb eszközök után kezdett tapogatózni, mint amilyenekkel addig szokta a vitás kérdéseit eligazítani.
Olyan helyzet alakult ki, ahol ez már Magyarország számára nem foroghatott volna ki. Jó. Úgy tűnik, hogy jó a standard értelmezés, hogy megteremtjük a kész helyzetet a békekonferencia megnyitásáig a területek elfoglalásával. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ahol a magyarok hát visszaharcoltak, ott sikerült megtartani magyar területeket, ugye északon, illetve hát a Sopron környéki történet is azt mutatja, hogy ez nem csak 18-ban történhetett meg, hanem kicsit később is. Ha meg lett volna a hajlandóság arra, hogy harcoljanak területekért, akkor igen, történhetett volna sok minden másképp. Magyarország presztízsének sokat számított volna, nincs a tanácsköztársaság. Elkezdhették volna ugyanúgy az amerikaiak például a segélyezést a régióban. Erről is most írtunk a Századokba egy cikket a tavalyi 6. számban, hogy hogyan alakul át a nemzetközi segélyezés rendszer, egyfajta ilyen transznacionális, nagyon erős pénzügyi és politikai akarattal megtámogatott rendszerré, amely Londontól Jekatyerinburgig etet és ruház mindenkit, függetlenül attól, hogy győztes vagy legyőzött állampolgára volt. Az, hogy Magyarországon ez csak 19 augusztusában tudták elkezdeni, ez kimondottan a tanácsköztársaságnak tudható be. Ugyanúgy a PR értéke is. Ugye az amerikai levelezések, például Lansingnek, a külügyminiszternek a levelezése azt mutatja, hogy 18 októberétől már nem Németország a probléma, hanem a bolsevizmus. Na most ezek után Magyarországon egy bolsevik hatalom átvétel. Hát mire számíthatunk? Maga a későbbi elnök Hoover akadályozta meg szerintem azt, hogy katonai akció induljon a tanácsköztársaság ellen. Hát az hiányzott volna, hogy még megjelenjen egy 49. hadsereg is a Magyar Királyság területén. Hát gyakorlatilag Magyarországon, tehát a Magyar Királyság területén 18-ig alig van háború, van a román betörés 16 nyarán, de azon kívül nem. A térség igazi háborúja a fegyverszünet után kezdődik, amikor megindulnak a területszerző háborúk nagyrészt a Magyar Királysággal szemben, illetve az olasz-osztrák jugoszláv, később jugoszláv fronton. De 4 év háború után, amikor mindenki végre elhiszi, hogy vége a háború, újraindul a háború, és személyes tapasztalattá válik az emberek számára az, hogy itt egy mindenket felduló hadsereg, és a 4 év alatt lepusztított gazdaság, meg lerekvirált gazdaságon még átmegy egy román hadsereg. Hát a magyarok egyébként sem tekintették akkoriban a románokat partnernek, és annál idézőjebben megalázóbb dolog, mint hogy az ország nagy része román megszállás alá kerüljön, nehezen képzelhető el. Ez egy ilyen lefele szálló spirállá vált. Ebből kellett valahogy kijönni. És akkor még ott van magának a bolsevizmusnak a teljes nyugati civilizációt tagadó kultúrája. Magántulajdon, család, minden, ami nyugati kultúrához köthető európai érték, annak a tagadása volt a bolsevik rendszer, tömeggyilkosságok, és így tovább. Hát miért támogattak volna egy ilyen rendszert? És ugye ez még rosszabb PR-t csinált, amikor Magyarország megpróbálta ezt exportálni Szlovákiába.
Drozdi Győző kisgazda, majd szabadságpárti politikus, Elveszett illúziók című emlékiratában ír Wilsonról és Károlyról.
Mi, mondotta Károlyi ezen az összemelegítő nagygyűlésen, Wilsonnak vagyunk a szövetségesei, aki a kongresszus és a szenátus drámai szcénája közben üzente meg 14 pontból álló békeajánlatát a világnak. Tehát nekünk is. Nem győztük váltig hangoztatni, hogy mi ennek az üzenetnek reánk vonatkozó részét maradéktalanul elfogadjuk. Nem akarunk titkos diplomáciát. Követeljük a gazdasági élet szabadságát. Hadikészleteinket lecsökkentettük. A volt monarchia népeinek autonómiáját haladéktalanul biztosítani kívánjuk, de csak a népek és nem a kapzsik is imperialisták számára. A magunk autonómiája azonban nem lehet szomszédaink zsákmánya. Egyetértünk Wilsonnal abban is, hogy a népek megkérdezésük nélkül nem tolhatók át önkényesen más népek fennhatósága alá.
Az amerikai delegáció és Wilson elnök elfogadta-e azt a békét, amelyet Magyarországnak adtak, juttattak a nyugati hatalmak és a szomszédos államok is valamelyest, vagy pedig ők akkor már nem nagyon törődtek az európai ügyekkel?
A második a válasz véleményem szerint erre. Tehát ugye Wilson, amikor meglátta, hogy ez nem az ő programja, ami Párizsban megvalósul, akkor őt nagyjából addig érdekelte, hogy a programjának a lehető legtöbb eleme bekerüljön a német békeszerződésbe. Mert az lesz a modellje a későbbi békeszerződéseknek, ez teljesen egyértelmű volt. Ezeknek a szövegezése komoly átfedést is mutat, ráadásul párhuzamosan is folyt bizottságukban, ezt a négyek tanácsa egyikeként pontosan tudta. Az volt a célja, hogy a német békeszerződés a lehető legközelebb álljon ahhoz, amit ő szeretett volna, és hogy ezt ratifikálják. Amikor ugye ezt a békeszerződést nyáron aláírják, ő hazamegy, és teljesen átalakul az amerikai békedelegáció. Tehát hazamegy ő, hazamegy House ezredes, hazamegy Lansing a külügyminiszter, és Frank Polkot, a State Departmentnek a főtanácsadóját állítják a békedelegáció élére. Onnantól kezdve az amerikaiak tárgyalásokban nem nagyon van mit részt venni. Ráadásul 2 békeszerződést olyan állammal kötöttek, hogy nekik hadat se üzentek. Tehát előáll az a furcsa helyzet, hogy az Egyesült Államok tényleg részt vett olyan békeszerződések kidolgozásában országokkal, legyőzött országokkal, amelyekkel nem állt háborúba, gondolok itt Törökországra és Bulgáriára. Ugyanakkor viszont az osztrák és a magyar békeszerződés előkészítő munkáiban meg részt vettek, meg a területet, a határok meghúzásában szakértői szinten továbbra is részt vettek. Aztán 19 végén megint hazament a delegáció nagy része, és akkor egy Wallace nevű diplomatát hagytak ott, hogy jó vagy, jó van, mindent nem érdekel már bennünket a dolog.
Krúdi Gyula így írt Károly és Wilson viszonyáról 1925-ben.
Hát, itt vagyunk a nagyszerű, kellemetes levegőjű termekben, Károly már beszélni is kezd, mindig csak Wilsonról, és az U betűt olyan különösen ejti ki, hogy egyikünk másikunk már előre rossz véleménnyel lesz a furcsa nevű idegenről, akitől Magyarország sorsa függ. Wilson, Wilson. Aztán megint csak Wilson, Wilson. Csodatévő hiedelemmel, minden reménységgel, szinte varázslatos hittel hangzik az amerikai név itt a magyar szerkesztők között, akik a háború alatt már annyi sokszor csalatkoztak azokban a nevekben, amelyeket bizonyos ideig minden nap leírtak, hogy azután elfelejtsenek. Wilson, ismételgeti Károly. Károly még mindig emlegeti Wilsont a maga hibás beszédmodorában. Wilson, Wilson hangzik mindenfelé, csak éppen a kurucabbak ejtik ki a nevet úgy, amint írva van. Wilsonnak.
Mi az utóélete, mondjuk Közép-Európában a Wilsoni 14 pontnak, már azon kívül egyébként, hogy 100 esztendő után is Magyarországon sokat beszélünk róla. Gondolom Amerikában kevesebbet beszélnek róla.
Wilsonnak ez az európai háborúba való belépése és a háborúnak akként való definiálása, hogy a világot biztonságosá kell tenni a demokrácia számára. Olyan szintű paradigmaváltás volt az amerikai külpolitikában, amitől később nem lehetett elszakadni. A két háború közti időszakban van egyfajta politikai elzárkózás, de csak az európai politika irányába. Tehát az Egyesült Államok nagyon keményen rajta tartja a szemét a távol-keleti rendezésen, a washingtoni békeszerződésekkel, Japán mindenféle intézményes huncutkodásain, Kína kapcsán 31-től ott vannak, Fülöp-szigeteken katonai bázis működik, hadd ne folytassam, tehát léteztek ők, csak az európai aktív politikai diplomáciából maradtak ki. A második világháború idén el kellett dönteni, hogy bele akarnak-e szállni, és a régi wilsonisták nekifutnak-e még egyszer egy új világrend kialakításának. Roosevelt konkrétan a Wilson kormányba szolgált, House-t előveszik ismét, azt a Bowman-t, aki a Földrajzi Társaság vezetője volt, és az Inquiry-ben dolgozott a térképészeti programon, és őt a vezetője is volt egy időből, szintén előveszik tanácsadóként. Tehát a régi wilsonisták úgy hirtelen előkerülnek tizenvalahány év republikánus kormányzat után, és itt látok egy másfajta gondolkodást. Rooseveltik világosan megtanulták, hogy a háború után nem tudják rávenni a szövetségeseiket arra, hogy amerikai békét csináljanak, tehát ezeket a megállapodásokat a háború idején kell megkötni. Ezért nem is beszélünk szinte soha a második párizsi békekonferenciáról, mert a rendezésben már a háború idején megállapodtak. Ebben Rooseveltnek teljesen igaza volt, hogy ha nem akar megpróbálni belelépni ugyanabban a folyóban még egyszer, Wilsonnak sikerült, akkor ezt másképp kell csinálni. Ezt követően az Egyesült Állam kb. Két évvel a háború után eldönt, hogy aktív szerepet vállal a nemzetközi kapcsolatokban, gyakorlatilag belép a hidegháborúba, Marshall-terv, Truman-doktrina, a katonai, tehát a hadigazdálkodás folytatása, a kormányzati rendszer átszervezése, Védelmi Minisztérium, CIA, Nemzetbiztonsági Tanács és így tovább. Tehát van egy masszív átszervezése az intézményrendszernek, ami felkészül egy tényleg szuperhatalmi szerepre. És ebben az időszakban Wilson referenciaponttá válik ismét. Innentől kezdve ez a demokrácia export szerves része az amerikai külpolitikának és elnöki retorikának, függetlenül attól, hogy az elnök melyik párttagja. Teljes paradigmaváltást hozott. Nem szeretnek az amerikaiak. Az amerikai külpolitika kapcsán a közép-európai politikáról, mint az amerikai diplomácia szerves részéről beszélni, mert ez nem egy sikertörténet. Azért Trianon öröksége eléggé durván látszik ezen a régión. Lett belőle még egy világháború. Szovjet megszállás alatt az egész forróban lévő húslevest fedővel lefették, amikor az lejött, akkor szétrobbant. Ha szétnézek, akkor hát Csehszlovákia széthullott emlékeim szerint. Jugoszláviában örökösödési háború tört ki, és már számol nem tudjuk, hány utódállama van. Én nem érzem úgy, hogy ez az 1919-20-as rendezése stabil lenne. Azt látom, hogy a kommunista időszak egy fél évszázadra elnapolt az ezzel kapcsolatos vitákat, szembenézéseket.
Tormai Cecil naplószerűen megírt bújdosókönyvében így ír Károlyi és Wilson aszimmetrikus viszonyáról.
Ezután Károlyi Mihály emelkedett szólásra, és beszélni kezdett sajátos, ijesztő hangjával, melyet hibás szájából lök föl ezüst szájpadlására, és az orrában képez át szavakká. Kihirdette a Habsburg ház trónvesztését, szavalt a wilsoni szent elvekről, a népek szövetségéről, önrendelkezési jogáról, az örök békéről, és pátoszos dadogással mondotta, csak is a szenvedéseken át, csak is a háború vértengerén át érhették meg Európa népei, és érhette meg így a magyar nép is azt, hogy igenis csak egy program van, és ez a pacifista program. Mert a pacifista program ma nem csak egy szűkebb program, hanem egy világprogram. Ebbe a világprogramba a magyar államnak, a magyar nemzetnek, a magyar fajnak is bele kell kapcsolódnia, mert csak az a nemzet fog fejlődni, csak az a nemzet fog haladni, amely bele tud kapcsolódni, bele tud illeszkedni abba a világprogramba, amely egy szóval kifejezve pacifizmus. Olyan tragikus az óra, és kínomban mégis nevetnem kellett. Ennél ostobábbat még nem mondott szánalmas emberi dadogás a földön, és gonoszabbat is aligha, mert hiszen míg ő pacifizmus szaval, az állig fölfegyverzett militarizmus özönlő áradásban tör be Magyarországra. ostobasága, vagy egy rettentő árulás utolsó szolgálattétele? Bármi legyen is, Károlyi tehetségeit ezután felesleges jellemeznem.
Ha tetszik, akkor az amerikai külügy a 20. században nagyjából az első világháború óta egy szót nem akart hallani a magyar diplomácia részéről, a Trianon szót. Ezt soha nem akarták hallani, mert nem akartak ezzel szembenézni, de megtehetik, hiszen Amerika nagyhatalom, és a közép-európai térség vagy Magyarország egy sokadrangú térség a számukra. Tehát ők megtehetik, hogy ezzel nem foglalkoznak, a mi viszonyunk nem szimmetrikus. Magyarország számára az Egyesült Államok mindig sokkal fontosabb, mint az Egyesült Államok számára Magyarország. Tehát nekünk keresni kell velük a modus vivendit bármilyen helyzetben.
Igen, de a Trianonnak vannak szinonimái, hogy a politikában másképp is lehet erről fogalmazni, például úgy, hogy egyházi vagyon visszaadása, kisebbségi jogok biztosítása, az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása. Tehát ugye Trianon okozta sebekről, problémákról beszélünk, de más nyelven, ha úgy tetszik, a demokrácia nyelvén.
Tehát az Európai Unió sem ad ezekre egyértelmű válaszokat, hiszen teljesen másképp védi az őslakos kisebbségeket, mint a bevándorolt kisebbségeket, ami nekem kettős mércének tűnik, ha már politikai véleményekről beszélünk, de ez is Trianon öröksége, ezért mondtam, hogy ez egy rosszul sikerült rendszer volt, aminek mai napig cipeljük a terheit. És nem fogjuk tudni ezeket a terheket letenni, meg kell tanulni együtt élni. De hát az, hogy az Európai Unióba a térség nem egyszerre lép be, hogy a schengeni határok nem egyszerre üzemelődnek be, az megint csak azt jelenti, hogy mesterséges határokat húzunk a Kárpát-medencére. Sok sikert kívánok, 1000 éve nem működik, úgyhogy nyugodtan lehet újabb és újabb, akár piros, akár zöld, vagy sárga színű határokat húzogatni a térképre. Ahogy a magyar népzene sem áll meg a magyar határokon, vagy a magyar népmesék sem állnak meg a magyar határokon, ahogy busójárás van azért a határ másik oldalán, és a kultúrát nem érdekli, hogy őrült politikusok piros csíkokat húznak a térképre.
Kedves hallgatóink, ma Wilson amerikai elnök pontjairól és az ezekhez igazított magyar politikáról beszélgettünk Glant Tibor történésszel. Ha tetszett az emberemlékezet, keressék továbbra is a honlapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.